Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Óváriné Herpai Dóra református diakónussal Hézer Luca beszélget. A mai vendégünk nem először jár a Mária Rádió stúdiójában, viszont felfelé menet a lépcsőn arról beszéltünk, hogy világosban igen, ritkán jársz erre. Szeretettel köszöntünk téged, Dóra, itt a stúdióban. Milyen érzés itt lenni vendégként?
Én is köszöntöm a hallgatókat, és téged is, és köszönöm, hogy itt lehetek. Szokatlan érzés. Valóban az is, hogy nappal van, ugye én esti műsort szoktam vezetni itt a Mária Rádióban, meg ezen a mikrofonnak így a másik, vagy az asztalnak a másik felén ülni, ez is szokatlan, de örömmel vagyok itt.
Hogyan találkoztál először a Mária Rádióval, és hogyan vált belőled műsorvezetőit?
Nagyon érdekes erre így ránézni. Én egy zöldfülű műsorvezető vagyok itt a Mária Rádióban, már ami az időt illeti, hogy mióta vagyok itt szolgálatban, közel egy éve, tehát tavaly nyáron kezdtem, az Alkohol és Én című műsorba kaptunk meghívást, valójában nem én személy szerint, hanem a Református Iszákos Mentő Misszió, mivel én a misszió szolgálója vagyok, engem delegált a misszió vezetője, így lettem én ennek az Alkohol és Én műsornak a szerkesztő műsorvezetője. Egyébként a Mária Rádióhoz való kapcsolódásom az korábbi, de egészen más előjelű. Nekem római katolikus volt a nagymamám, én egyébként református diakónus vagyok. Nagyon sokat voltam nála, és amikor nála voltam, nagyon sokszor ment a Mária Rádió, és engem ez nagyon zavart, hogy én beszélgetnék a mamival, és megy a háttérben a rádió, és mindig kérdeztem, hogy hogy tudod egész nap hallgatni. És milyen érdekes, hogy úgy hozta az élet, úgy rendezte az Isten, hogy amikor nagymamám nem olyan régen meghalt, akkor éppen a halálát követő egy-két héten belül volt az első alkalom, hogy én itt voltam a Mária Rádióban. Szóval ilyen nagyon különleges kapcsolódásom van.
Hát ez valóban nagyon különleges, és biztos vagyok benne, hogy a nagymamád nagyon büszke rád, és néz téged, és nagyon örül neki, hogy ide jöttél hozzánk. Egy kicsit visszatérnék a munkádra, vagy erre a szolgálatra, amiről beszéltél, az iszákos mentőről. Hogyan kerültél oda? Miért ezt a szolgálatot választottad?
Igen, ez a miért ezt választottam, most egy picit szöget ütött a fejembe, hogy vajon én választottam-e ezt a szolgálatot. Szinte biztos, hogy nem, hanem engem ide vezetett az Isten egy egészen nagy varga betűkkel tele tüzdelt életút során. Én felnőttként kezdtem el tanulni. Kicsit visszábról indulok, hogy érthető legyen, hogy hogy érkeztem meg a misszióba. Akkor, amikor ideje lett volna a tanulásnak, akkor én teljesen mással foglalkoztam az életemben. Középiskolás éveimet valahogy szellemileg leginkább átaludtam, és utána 18 évesen is a legfőbb vágyam az volt, hogy minél előbb szabadulni a szülői kötelék alól, úgyhogy én dolgozni kezdtem. Amikor megérkeztem, azt hiszem, hogy életem egyébként legfontosabb és legszebb hivatásába, az anyaságba, már nagy családos, már 3 gyermekes édesanyja voltam, én akkor kaptam hívást ugye tanulásra. Egyébként felnőttként 20 évesen tértem meg, és édesanyjaként kezdett el az Isten szólongatni, hogy tanuljak. És elhívást kaptam a diakóniai tanulmányokra, úgyhogy én már 30 éves voltam, amikor újra egyetemi padba ültem, és nagyon élveztem. Tehát életem első olyan időszaka volt, amikor nem azért tanultam, mert küldtek, és kötelező volt, hanem mert hívtak, és örömmel voltam ott. Itt a diakóniai szolgálat során ugye különböző gyakorlati helyeket látogattunk meg, és az egyik ilyen gyakorlati helyszín volt az iszákos mentő misszió, és amikor én ott voltam, akkor egy ilyen nagyon erős megérkeztem érzés volt bennem a szolgálattal kapcsolatban, és aztán hát így magától nyíltak az ajtók, igazából a misszióvezető hívott meg engem oda a szolgálói közösségbe, és nekem ezért semmit nem kellett tennem, csak lépkednem előre. Úgyhogy így kerültem oda. Egyébként 8 éve vagyok a misszióban. Először én szociális munkásként kezdtem. Most én leginkább lelki gondozással, illetve igei szolgálattal telik a napom. Hát hozzátartozik ehhez a történethez, hogy a szenvedélybetegek között való szolgálat során egyértelmű volt számomra az, hogy itt egyedül Jézus Krisztus a kulcs, és éppen ezért az én diakónusi, majd szociális munkás tanulmányaim után nagyon fontosnak éreztem azt, és erre is hívást kaptam, hogy teológiai tanulmányaim is elmélyüljenek, illetve az ismereteim mélyüljenek el. Úgyhogy újból beiratkoztam, és most már 47 éves leszek idén, ha megérem a nyarat, és most diák lehetek, újból végzős hallgató vagyok Sárospatakon, a református teológián, teológia mesterképzés szakon, és ezt is nagyon szeretem, nagyon élvezem, és nagyon sokat ad a missziói szolgálatban.
Hogyha visszatekintesz akár a kamasz énedre, akár a fiatal felnőtt énedre, gondoltad volna, hogy erre fog hívni téged a Jóisten?
Nem, dehogy nem gondoltam volna, sem arra nem gondoltam, hogy ma már ezt így jól esik kimondani, akkor értetlenül néztem azokra, akik így fogalmaztak, hogy Jézusé leszek. Hát és azt sem, hogy az iszákossággal ilyen formában fogok találkozni. Tehát ha kamasz éveimre visszatekintek, akkor sokkal nagyobb esélyt láthattam volna arra, hogy mondjuk gondozottként jelenjek meg ebben a történetben. Sőt, bár Isten humorérzéke szerintem elképzelhetetlenül nagy és jó, azért azt még most sem értem pontosan, hogy mire fogja azt használni, így a szolgálatom során, hogy 20 évesen én például bármixer lettem, és bármixerként szerettem volna dolgozni, mert hogy valami szerepe vagy haszna ennek is lesz az életemben, az valószínű, de ez még nem derült ki, hogy ezt mire tudja majd használni.
Igen, ez valóban igaz, és ahogyan említetted, azért ezek a varga betűk valahogy mégiscsak egy egyenes útra vezetnek, hogyha visszagondolsz arra, hogy mennyi mindenen kellett átmenned ahhoz, hogy most értékeld ezt a segítséget, amit Istentől kapsz, és hogy értékeld azt, hogy mennyire jó ez az út, amin jársz, és mennyire szereted.
Igen, nekem nagyon jól esik, azzal együtt, hogy néha szomorúsággal tölt el, de jól esik visszagondolni ezekre a varga betűkre, mert két dolgot eszembe juttat mindig. Az egyik az az intelem, az emlékezzetek. Emlékezz, ne feledd el, mennyi jót tett veled, ugye? Olyan sokszor olvasok a Szentírásban is, akár az Ószövetség lapjain is ezt, hogy mennyire fontos Isten emlékezteti az övéit arra, hogy honnan szabadított meg. Tehát az erre való emlékezés, mint intelem. A másik pedig egy hatalmas reménység. Nem csak a saját életemre nézve, hanem ha úgy körülnézek a világban, és ránézek azokra a dolgokra, nem csak a távoli dolgokra, nem csak a távolabbi háborúkra, hanem akár a családomban lévő olyan nehézségekre, amiket én nem tudok irányítani, akkor olyan jó erre gondolni, hogy Isten a kezében tartja nem csak az én életutamat, hanem ő a kezében tartja az egész világot, és amikor a hétköznap az itt és most nehéz, akkor jó innen távolról ránézni erre, és ebből élek tulajdonképpen ennek a reménységéből, meg a bizonyosságából.
Említetted ugye, hogy a miértet nem annyira tudod, hogy hogyan vezetett ide az utad, viszont arra talán tudsz válaszolni, hogy szerinted miért ez a te utad? Mi az, amiben te ki tudsz teljesedni? Mi az, ami neked az erősséged ezen a területen?
Ezen érdekes módon nem gondolkoztam. Most a kérdés kapcsán sem jelent meg így belül a fejemben egy konkrét válasz. Talán azért, mert elsősorban nem ez a mi izgalmas számomra, hogy mi lehet az én erősségem. Hogyha az a kérdés, hogy miért ez az én utam, akkor az a válaszom rá, hogy azért, mert az Isten vezetett erre, felől nincs kétségem. Ha pedig az a kérdés, hogy mi az erősségem, akkor ez nehéz, mert én alapvetően nem adottságokban gondolkodom, hanem ajándékokban, amik így folyamatosan érkeznek, és nem titok, a felvétel előtt említettem neked a lámpalázamat, hogy én milyen rettenetesen lámpalázas voltam mindig, és például ez is olyasmi, amit olyan jó megélni, hogy az Isten ebben is megajándékoz a nyugalommal, a lámpaláz mellett helyett. Hogyha magamat kell így elemezni olyan értelemben, hogy vajon Isten milyen ajándékokat rejtette bennem, amiket használ így a missziói szolgálat során, akkor ez olyan talán zavarba ejtő is ezen gondolkodni, de ami először eszembe jut, az egyrészt egyfajta lényeglátás, ez talán különösen hangzik. Én egy olyan családból érkezem, ahol a logikus gondolkodás meg a lényeglátás az mindig előtérbe került. Szoktam mondani viccesen, hogy a halmozottan hátrányos helyzet az én életemben mást jelentett, mint amit a társadalomban használunk erre. Így a hit szempontjából lehet, hogy halmozottan hátrányos helyzetnek számít, hogy programozó matematikus szülők gyermeke vagyok. a logika, a logikus gondolkodás, a lényeglátás, egyáltalán úgy a ráció, az mindig nagyon központban volt, meghatározta az én gondolkodásomat is, és ez azt hiszem, hogy sokáig akadálya volt például a hitemnek, és most azt látom, hogy Isten ezt átfordította, és soha nem kerültem olyan helyzetbe, hogy szembe került volna például az értelmem a hitemmel, hanem az értelmemen keresztül is mélyíti a hitemet. És például a misszióban nagyon közel tudom érezni magam, és meg tudom érteni azokat az embereket, akiknek éppen ez a nagyon racionális gondolkodás az akadálya annak, hogy közelebb lépjenek Krisztushoz. Tehát az életemben azokat tartom most a leginkább, most ez furcsán hangzik talán, de előnynek vagy értéknek, amik akadályok voltak, és az Isten kezében így ajándékká váltak. Közelebb visznek azokhoz az emberekhez, akiknek most még ugyanezek a dolgok akadályok az életükben.
Esetleg emlékszel egyfajta megtérési jelenetre az életedből, vagy ez egy teljesen átmeneti fázisokkal tarkított folyamat volt? Mert ugye sokaknak van egy ilyen élménye, hogy ó, itt van Isten, és akkor onnantól kezdve minden megváltozik.
Ilyen élményem, hogy ó, itt van Isten, ilyen van, volt többször is, és ez egy nagyon, hát ez egy csodálatos pillanat állapot. De ha a megtérésemmel kapcsolatban kérdezed, nekem nem Pál apostolos megtérésem volt, hanem sokkal inkább péteres. És sokkal inkább folyamatként gondolok erre, mint pillanatként. Ezzel együtt azért voltak nagyon, nagyon fontos és meghatározó pillanatok. Ilyen volt például az a pillanat, amikor nálunk református istentiszteleteknél szokás, hogy az úrvacsora előtt, legalábbis a mi gyülekezetünkben rendszeresen azt az éneket énekeltük, ami úgy kezdődik, hogy az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lelkem béke várja ott a kereszt tövén. Százszor énekeltük ezt. Gyerekként is ismertem. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon ismert gyülekezeti ének. És emlékszem arra a pillanatra, amikor először szólalt meg bennem ennek az éneknek minden sora szava úgy, hogy ez egy ilyen igazi teherletétel volt, és én csak sírni tudtam ott a padban. Nagyon fontos pillanat volt. De számtalan olyan pillanat van, amikor igén keresztül úgy szólított meg Isten, olyan egyértelműen belém hasítva, hogy ez most, igen, ahogy te mondtad, hogy most itt van Isten, és szól hozzám, és mozdít. Tehát amikor az igen nem csak megszólít, hanem meg is mozdít, és ilyen megmozdító, életformáló igék, ilyenek voltak, és vannak, és nagyon fontosak, és ezeket szeretem számon tartani.
A családod mennyire volt hívő? Úgy említetted a nagymamádat, de mondjuk a férjed, a férjed családja, vagy a család, amiben éltek, ott mennyire téma a hit?
Hát nagyon téma, most ezt elmondhatom, hogy téma, de hogy nem hívő közegben nevelkedtem. Ez ilyen érdekes, hogy én ugye nagy családban nevelkedtem, négyen vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, és ha így visszagondolok, az nagyon fontos volt és hangsúlyos volt, hogy kulturálisan keresztjének vagyunk. Tehát ez nem volt kérdés. De megélt hitélet, hitgyakorlás nem volt a családunkban. Az én családomban, már úgy értem, hogy abban, amiben már én vagyok a szülő szerepben, és nem a gyerek szerepben, az én családomban is én voltam az, akit Isten először megszólított, és a férjem soha nem ellenkezett, soha nem tiltakozott, de neki nem volt kapcsolata, egyáltalán nem volt kapcsolata a vallással. Megkeresztelték csecsemőkorában, és ennyiben igazából ez kiismerült, és ő is felnőttként. Tehát olyan szépen kimunkálta ezt Isten, hogy először engem hívott, aztán én mentem a gyerekekkel a gyülekezetbe, és aztán a férjem nem akart otthon maradni egyedül, úgyhogy ő is jött velünk, és őt is megszólította Isten, és most már ő is szolgáló, fontos szolgálata van a gyülekezetben. Úgyhogy otthon a családunkban ez most már teljesen része a hétköznapjainknak, és hát olyan, mint a levegő körülvesz minket, és nyilván a gyerekek a saját élethelyzetükben, ugye ketten már felnőttek, illetve a kamaszkor, felnőttkor határán is van, aki egyensúlyoz, és van egy harmadik, aki most a tinédzserkorban van. Hát ők az életkoruknak megfelelően vívják a hitharcaikat, de ez olyan jó, hogy ez így teljesen természetesen járja át az életünket.
Nagyon jó érzés lehet látni, hogy igen, én is voltam itt, igen, én is küzdöttem ezzel, és most itt vagyok. Tehát ez a hit, ez egy olyan ajándék, amit te is mondtál korábban, hogy ezekkel az ajándékokkal nem mindig tudunk számolni. Nem mindig tudjuk azt mondani, hogy igen, ezt azért kaptam, mert igen, ennek az a célja, hogy ez egyszerűen egy ajándék, és biztosan te is így tekintesz a gyermekeidre, hogy ez az ő útjuk, nekik is ezt meg kell járni, amit neked. Milyen érzés ezen így közvetetten újra részt venni?
Nehéz. Ez jut először eszembe, hogy nehéz. Ugye itt előkerülnek a határkérdések. Tehát ezek a nagyon fontos határkérdések, ami egy örök dilemma, különösen, ha valaki segítői pályán szolgál, de így a szülői szerepben is ez egy örök dilemának érzem én, hogy mi az én feladatom, hol vannak az én határaim, és nem csak a gyerekekkel kapcsolatban, hanem az Istennel kapcsolatban is. Tehát, hogy hol van az a pont, ahol én már csak árthatok az ő hitük fejlődésében, mert ha túlságosan nyomom, erőltetem, ráadásul ugye a saját családjában mutatkozik meg mindenkinek a leginkább árnyékos oldala, tehát az én gyarlóságom és az én alkalmatlanságom és az én mindenféle tökéletlenségem, azt leginkább a családtagjaim látják. Tehát én azt gondolom, hogy a legkevésbé hiteles éppen a saját családomban vagyok. Úgyhogy ez egy örök kérdés, hogy mikor van az, amikor nekem meg kell értenem, hogy a gyerekekkel kapcsolatban itt én már nem tudok közelebb lépni, hinnem kell abban, hogy a magvetés megtörtént, és zajlik, és Isten az, aki növeli és érleli, és adja a növekedést. Ez nehéz, tehát ez mindennapos kérdés számomra. Ezzel együtt egy nagyon szép, igazán szép feladat így figyelni, szemlélni, ahogy bontakoznak ki, meglátni, hogy az Isten mennyi csodát rejtett el bennük, és ahogy ez bontogatja ki bennük, de így a hitükkel kapcsolatban ez egy állandó határkeresés.
A segítő szakmában is valami hasonló történik, hogy igen, mondjuk, segítjük, de azért nem minden rajtad múlik.
Igen, ez is nehéz, különösen hogy a szenvedélybetegekkel való szolgálat során, mert hát a szenvedélybeteg ember életében a betegségéhez tartozik az, hogy a határokat egyáltalán nem tartja. Erre rá kell szorítani, és egyszerre képviselni ezt, mint célt, és az irgalmasságot is, ez is egy olyasmi, ami folyamatosan mérlegen van. Én úgy tapasztalom, hogy nem nagyon működnek a protokollok. Itt mindig egyéni történetek vannak, és csak akkor működik jól ez az egész segítői szolgálat, hogyha folyamatosan a lehető legszorosabb kapcsolatban vagyok Istennel, és ő az, aki bölcsességet ad nekem arra, hogy mikor kell szólni, mikor csendben maradni, ha szólok, akkor hogyan szólni. Ha ezt elmulasztom, és is saját erőből, saját erőlködésből próbálom, akkor az mindig zsákutca. És ebben egyébként nekem, ebben az egész kérdésben, mármint a segítői szolgálatban, hatalmas segítség volt az irgalmas samaritánus története. Ezen a történeten keresztül értettem meg azt, hogy bár a samaritánus nagyon fontos, hogy időt szánt arra a szerencsétlenre az út szélén, tehát nem fordította el a fejét, és nem hagyta ott segítség nélkül, de nem vitte be a saját életébe. Tehát itt a határkérdés nagy kérdését nekem ez a történet világította meg úgy, hogy mi volt a samaritánus szerepe, elvitte őt a fogadóba, és ott áldozott az idejéből, a pénzéből, a figyelméből, a szeretetéből, de ott hagyta a korabeli professzionális szakellátónál, a fogadósnál, azzal, hogy majd visszatérek, de nem a saját életébe vitte be azt a segítségre szoruló embert, és ez nekem, aki családanyaként folyamatosan egyensúlyozom a család és a család magánélet. Nagyon fontos, hogy a családnak is van egy olyan privát ideje, magánélete, ahová nem szivároghat be az, hogy közben folyamatosan bajban lévő embereknek folyamatosan segítségre van szüksége. És ennek a szintén megint csak a határ tartásában ez a bibliai példázat segített.
Hát ez a segítő szakmákban egy nagyon nagy kulcs, főleg, hogyha valaki hosszú távon dolgozik ilyen területen, hogy se a magánéletedet ne vidd bele a munkádba, se a munkádat a magánéletedbe. Tehát ez egy nagyon nagy koncentrációt és nagyon nagy elhivatottságot igényel.
Igen, igen, és hát ebben is az ige vezérel. Egyébként készültem néhány olyan életformáló, számomra életformáló igével, amik így a beszélgetésünk kapcsán fontosak lehetnek, de az én életemben mindenképpen fontosak voltak. Az első ilyen megmozdító ige, az Jakab leveléből volt. Az a sor, az a gondolat a második fejezetből, hogy amiképpen holt a test lélek nélkül, aképpen holt a hit cselekedetek nélkül. És ez abban az életállapotomban volt, amikor már megtértem, de még nem csináltam semmit. Amikor már nagyon örültem, élő hitem volt, élő imádságos kapcsolatom volt, de nem volt szolgálat az életemben, és ez mozdított meg engem. Egyrészt a tanulmányok felé, és másrészt meg a szolgálat felé is, hogy a hitből való cselekedetek meg kell, hogy mutatkozzanak az én életemben is. Ez egy nagyon-nagyon fontos ige volt. Az említett lámpalázzal kapcsolatban emlékszem a diakóniai záróvizsgámra, én azt hittem, hogy ott fogok elájulni a bizottság előtt, és akkor felébresztette bennem Isten azt a régen olvasott igét, amit Mózesnek is mondott annak idején, mielőtt a fáraó elé kellett állnia, hogy én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. És ez nagyon sokszor segít engem ez a ige abban, hogy nyilván az én részemet megtéve, de hagyatkozzak Istenre, és ne az legyen a szemem előtt, hogy nekem éppen milyenek a szónoki képességeim, hanem higgyem azt, hogy Isten vezeti nem csak a gondolataimat, de a szavaimat is. És az is nagyon fontos volt, itt említettem a nagymamámat, tehát, hogy tényleg mennyire napi vigaszt jelent, és mennyire élő az Isten szava, ez megdöbbentő, hiába tudom, de akkor is megdöbbentő volt, amikor nagymamám meghalt, és kórházban halt meg, és jött a telefon. Telefonáltak a nővérek, hogy hajnalban a mami meghalt, és akkor utána, ahogy a telefon letettem, kinyitottam az aznapi igét, hogy na hát akkor nézzük, hogy mit üzen ma az Isten ezen a nehéz reggelen. És a bibliaolvasó kalauz szerint, tehát az aznapra szánt, amit nem akkor állítottak össze az én kedvemért, az aznapra szánt kalauz szerint ige, az volt a Filippi levélből, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. És ez olyasmi, amit azt hiszem nem kell magyarázni, hogy mekkora vigasztalást jelent egy ilyen helyzetben, amikor az ember megérti ennek a lényegét, ennek a mélységét, és csodálatos. Szóval olyan jó volt erre a beszélgetésre úgy készül, hogy kicsit így végig is gondoltam ezeket a pillanatokat az életemben, amikor az Isten ilyen nagyon személyesen megbíztatott.
Hát nagyon hálásak vagyunk azért, hogy megosztottad ezeket a személyes történeteket az életedből, és elhoztad nekünk ezeket az igéket. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan tudnak ezekkel azonosulni a saját élettörténetükkel, és azért is hálás vagyok, hogy itt voltál velem, beszélgettünk, és a Mária Rádió nevében is nagyon köszönöm ezt a szolgálatot, amit itt teljesítesz, és nagyon sok erőt adsz, és nagyon sok segítséget nyújtasz azoknak, akik hallgatnak minket, és segítségre szorulnak.
Hát, ha így van, akkor annak én is örülök, és Isteni ezért a dicsőség. Köszönöm, hogy itt lehetek, nagy örömmel jövök mindig a Mária Rádióba, és Isten áldja a hallgatókat is.
Óváriné Herpai Dóra református diakónussal Hézer Luca beszélgetett. Yeah.